hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin.
Jó reggelt kívánok, már is itt vagyunk a hétvégi menetrenddel, a mikrofonnál Somodi Evelin. Bár szeptember 1-én hatályba lépett az új katatörvény, és több százezer egyéni vállalkozó kénytelen volt adónemet váltani, az általány adós működésről még érdemes néhány eltérést áttekinteni a jövőre vonatkozóan. A Bilingo termékfejlesztési szakértője elmondta, az általány adózást és adminisztrációt alkalmazásokkal és digitális asszisztensekkel segítik. Dél Brunót Lakatos László kérdezte a részletekről.
Milyen lehetőségek rejlenek az általány adózással kapcsolatban ilyen digitális segítségre? A Bilingónál például milyen megoldásokon gondolkodnak?
Igen, hát alapvetően ugye mi is a kata szabályokból indultunk ki, és azzal hasonlítottuk össze az általányadó kapcsán felmerülő kötelezettségeket, és azt láttuk, hogy míg a katánál egy havi egyszeri fix összeg elutalás és egy éves egyszeri bevallás leadása elegendő volt, és gyakorlatilag mindent kiváltott a vállalkozóknak, addig az általányadónál rengeteg havi teendő, utalás, bevallás, negyedéves teendők, és rengeteg olyan beállítás vagy olyan egyedi eset kezelése is szükséges, ami a katánál fel sem merül. Ennek kapcsán beszéltünk az adókedvezményekről, beszéltünk a különböző bevallások kapcsán megadandó különböző adatokról, de úgy látjuk, hogy ezek mind-mind olyan dolgok, amit gyakorlatilag vagy egy digitális asszisztens segítségével a könyvelők, vagy a vállalkozók számára nagyrészt ki tudunk váltani, vagy meg tudjuk segíteni annak az alkalmazásán.
Ez azt jelenti, hogy egy ilyen digitális asszisztenssel azok a vállalkozók, akik ilyen notórius könyvelő, kikerülők, akár saját maguk is el tudják végezni legalábbis a rendszeres papírmunkát, és csak évente egyszer vagy kétszer kell nekik szakemberhez menni. Távol álljon tőlem, hogy én lebeszéljek bárkit is arról, hogy szakemberhez forduljon, de szerintem ez felmerül minden vállalkozó fejében.
Igen, valószínűleg ez sokaknak felmerült egy kérdésként, és hozzánk is sok ilyen felvetés érkezett. Mi alapvetően azon az állásponton vagyunk, hogy az általányadó azért megköveteli egy szakember folyamatos jelenlétét, mert sok olyan kérdés, szakmai tanács merülhet fel, amit mondjuk egy könyvelő vagy egy adótanácsadó láthat át a legjobban, de emellett igen, azokat a rendszeres bevallásokat, utalási dolgokat gyakorlatilag egy ilyen digitális asszisztens, mint az általányadó asszisztens a Bilingóban, ez meg tudja könnyíteni, vagy akár gyakorlatilag automatizálni is tudja.
Ez az asszisztens annak is használható, akinek extra igényei vannak a vállalkozása kapcsán?
Így van, tehát erre törekedtünk, illetve törekszünk most folyamatosan, amikor építjük ezt az asszisztens szolgáltatásunkat, tehát gyakorlatilag adókedvezmények, járulékkedvezmények, ha valaki táppénzen volt, gyesre ment, bármi okból szüneteltette a vállalkozását, ezek mind olyan szempontok, amik megadhatók, akár egyszer elegendő megadni őket, és azokat a bevallásoknál, a kalkulációknál mi figyelembe vesszük. Ez szerintünk gyakorlatilag a könyvelőknek is egy könnyebbség, mert nem kell minden esetben mondjuk a bevallásba újra és újra beírni, másrészt pedig a vállalkozónak is könnyebbség, mert átláthatja ezeket az adatokat, egyszer megadhatja, és ez a platform ez igazából a könyvelő és a vállalkozó között egy kommunikációs csatorna, egy kommunikációs felület lehet, ahova akár még mondjuk dokumentumokat is feltölthetnek, egy táppénzes igazolás, papír, bankszámla kivonat, bármi olyan kapcsán, ami mondjuk egy havi teendő vagy egy havi bevallás kapcsán fontos lehet.
Ezek szerint a könyvelővel való kapcsolattartás legegyszerűbb módja lehet akár ez a felület, ami egyébként akár egy számlakiállítást is képes megoldani?
Így van, tehát arra alapul gyakorlatilag az egész felület, hogy azok a vállalkozók, akik alapvetően mondjuk a Bilingóban számláznak, vagy ott állítanak ki bármilyen bizonylatot, azoknak elég legyen gyakorlatilag egyszer beállítani ezeket az általányadó kapcsán felmerülő szempontokat, és utána számlázzanak és dőljenek hátra, bízzák valamelyes részt a könyvelőjükre a feladatot, hogy ő ellenőrizze akár a havi bevallásokat, de nekik ne kelljen minden hónapban beállításokkal, kalkulációkkal, bevallásokkal bajlódniuk.
Egyébként ezek a személyre szabások, ezek mennyire bonyolultak? Ehhez kell külön segédled, vagy egyébként úgy igyekeztek kialakítani a felületet, hogy egy, hát ha nem is digitális analfabéta, de mondjuk a számítógépes, vagy akár az internetes felületeken nem könnyen mozgó vállalkozó is megtalálja a módját, hogy hogyan, mit kell beállítani. Vagy van hozzá, gondolom, ilyen kis segédfül is, amivel rá lehet kattintani, és ott el lehet olvasni, hogy mi a teendő.
Igen, igyekeztünk és igyekszünk minden olyan beállítást és szempontot a legközérthetőbben megalkotni, ami azért leegyszerűsíti mondjuk a jogszabályoknak a szövevényes megfogalmazását. Nyilván vannak segédletek, kézikönyvek, videós oktatóanyagaink is, amik ezt mind-mind megkönnyíthetik, illetve gyakorlatilag pár kattintással ez annyira leegyszerűsödhet, hogy ha valaki mondjuk a Bilingo mobil applikációját letölti, ott is néhány perc alatt ezeket mind beállíthatja, tehát gyakorlatilag nem is feltétlenül szükséges egy asztali számítógéphez leülni ehhez.
Tehát akkor akár ezt az autóból lehet intézni, hogy két tárgyalás között ránéz a könyvelésére, és már el is intézte.
Így van, tehát a kalkulációk mellett a másik fontos előnye ennek az, hogy gyakorlatilag egy valós élő képet ad arra, hogy az általányadós, az alanyiadómentes keretek kihasználtságában, vagy bármi egyéb adófizetési kötelezettség szempontjából hol tart a vállalkozás ma, ezen a héten, ebben a negyedében, és ezt le is tudja tölteni, át tudja tekinteni, táblázatos formában, grafikonos megjelenítéssel, ezzel is próbáljuk segíteni a vállalkozások életét.
Ezek szerint akár jelez a telefonom, hogy ma adót kell fizetni?
Ez is egy fontos szempont és egy fontos funkció, hogy mi minden hónapban, illetve a vállalkozók egyedi igényei szerint is beállíthatják, hogy milyen időközönként, de összeszedjük és értesítjük őket arról, hogy milyen teendőik vannak, milyen bevallásokat kell beadniuk, milyen adókat kell befizetniük, hova kell befizetniük ezeket, adott esetben, hogyha ő szeretné megcsinálni a bevallását, akkor milyen bevallást keressen, tehát ezt mind-mind igyekszünk meghatározott időközönként kommunikálni a vállalkozók felé. És emellett digitális asszisztensként pedig a Bilingo is ott szeretne lenni az általányadóra váltó vállalkozók mellett, és ezért is fejlesztettük ki a legújabb kapcsolódó szolgáltatásunkat, az Általányadó Pluszt, ami az eddigi általányadós kalkulációk mellett adó járulékkedvezményekkel, határidőkkel, utalási adatokkal, havi bevallások legenerálásával is segítheti a vállalkozásokat, legyen szó mobil applikáción keresztüli használatról, vagy asztali számítógépen való digitális asszisztens segítségről. A Bilingo minden esetben igyekszik segíteni a vállalkozóknak.
Dér Brunót, a Bilingo termékfejlesztési szakértőjét hallották. Elindította az őszi előadás sorozatait az Óbudai Danubia zenekar. Edukatív zenei projektet terveznek kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Céljuk, hogy a komoly zene ne csupán 200 éve írott művekről szóljon, hanem ezt a műfajt is színesítsék, maibbá tegyék, egyben közelebb hozzák a hallgatókhoz. Hámori Mátéval, a zenekar művészeti vezetőjével és karmesterével beszélgettem, arról ő hogyan csatlakozott a csapathoz, mit érdemes róluk tudni, és természetesen milyen terveik vannak az őszi szezonra. Hogyan kerültél a zenekarhoz, mikor kezdődött ez a közös munka? Ugye lassan 30 éves zenekarról beszélhetünk, te mikor kapcsolódtál az életébe?
Én 2013-ban, tehát pont a 30. évfordulón lesz 10 éve, hogy csatlakoztam a Danubia stábjához, és egy közös operai munkánk után kaptam a felkérést, hogy gondoljuk át, hogy mi lehetne az új profilja, meg a jövője ennek az együttesnek, és hát azóta nagyon sok minden izgalmas vállalkozáson vagyunk túl, illetve sikerült egy egészen új irányba elindítani ezt a zenekart.
Kik a tagjai a zenekarnak, mit kell róluk tudnunk, honnan érkeztek, milyen korosztályú zenészekkel dolgozol együtt?
Folyamatosan újulunk meg, és ez egy sikerült megőriznünk azt a jellegzetességét az együttesnek, hogy ez talán a legfiatalosabb magyar klasszikus zenei zenekar, mert folyamatos a felvétel nálunk, tehát aki éppen elvégezte, vagy kijött, vagy még akár a zeneakadémiára jár, vagy valamelyik zeneművészeti főiskolára, nagyon sok olyan tagunk van, aki csak a 20-as évei elején van. De a törzstagság az körülbelül egy idős, és ilyen a korai 40-esekről beszélhetünk, tehát azt mondhatom, az átlag életkor az ilyen 30 év körül van az együttesben, 30-35 év körül. Tehát egy nagyon fiatal és emiatt nagyon dinamikus együttesről van szó, akik nagyon nyitottak azokra az innovatív elgondolásokra, amik mind azt célozzák, hogy a közös szenvedélyünket, a klasszikus zenét minél több emberhez közel tudjuk vinni.
Hogyan írnád le a profilotokat, stílusotokat? Hát néztem már, a szeptember azért elég sűrű lesz a zenekar életében, rengeteg fellépés, tehát azt gondolnám, hogy kicsit is szeretitek tényleg újra gondolni a különböző, akár klasszikusnak mondható műfajokat. Mennyiben igaz ez szerinted?
Abszolút igaz, és nagyon fontos a megközelítés a részünkről, hogy nincsen könnyű zene, meg komoly zene, hanem jó zene van. És ez abból is látszik, hogy a Quimby-től elkezd az LGT-n keresztül nagyon sok zenekarral is működtünk együtt szimfonikus formában, úgyhogy újraértelmeztük szimfonikus köntösbe az ő dalaikat. De van például a stand-up estünk is, de nagyon sok ismeretterjesztő és egyéb típusú koncertünk is van, ahol nem csak klasszikus zenével, hanem jazzzel is, és egy csomó másfajta, de csak is a legjobb minőségű zenével találkozhatnak a hallgatók.
Mi a hozzáállás hozzáállásotok kifejezetten a közönség felé történő edukációhoz? Ugye van egy ilyen sorozatotok is, hogy Szól a pálca, hogyha jól tudom, itt te vezényled az estét, és beszélsz az előadott darabokról. Ezt teljesen így kell elképzelni, mennyire közvetlen ez az esemény?
Én nagyon törekszem rá, hogy a lehető legközvetlenebb legyen, mert azt érzékeltem mindig is, hogy van egy ilyen gáta színpad és a nézőtér között, ami sokakat elriaszt attól, hogy megismerkedjenek ezzel a műfajjal. Most ezt a falat vagy ezt a gátat próbálja ez is az előadás is lebontani, hiszen meg is szólítom a közönséget, és olyan dolgokról igyekszek beszélni a zene mellett, amik egy kicsit talán közelebb hozhatják, és az emberi oldalát megmutathatják magának az előadó művészetnek, és magának ennek a hivatásnak, hogy miért van az, hogy ennyi ember 2022-ben az egész életét adnak szentelni, hogy 200-300 éve halott embereknek a zeneit játsza. Itt valaminek lennie kell, és van is, és ezt a valamit szeretném lehetőleg szórakoztató és abszolút emészthető formában fellebbenteni, vagy megmutatni a közönségnek, amellett természetesen, hogy magukról, a zenékről is nagyon sok szó esik, a zeneszerzőkről, és ezt hát egy élő zenekarral tudom demonstrálni az előadás során, úgyhogy ilyen szempontból tényleg egy egyedülálló koncertsorozatról van szó, ami a Budapest Music Centerben indul szeptember 9-én és 10-én.
Van egy külön beavató előadás is, ami, ha jól tudom, Eckhardt Gábor zongora, művészzenepedagógus vezetésével indul. Ez az Út a zenéhez sorozat. Ez is hasonló megközelítésű, edukációs programnak mondható?
Inkább azt mondanám, hogy itt az élmény faktort próbáljuk erősíteni, és hát nyilván az élményhez hozzátartozik az is, hogy az embereknek tudása és sokrétűbb tudása, tapasztalata legyen az elhangzó művekről. A Zeneakadémiánban most már hagyományosan minden évben egy 8 koncertből álló sorozatunk, ami idén szeptember 21-én indul, és valóban, ahogy említetted, ezeknek az elején, ezek előtt, 3-4-6-tól a Zeneakadémián Eckhardt Gábor tart egy ilyen beavatót azokról az elhangzó művekről, amik aztán később a 7:30-as koncerten megszólalnak. Így ha valaki soha az életben nem találkozott klasszikus zenével, és azt se tudja, melyik oldalról kell megfogni, hogy eszik-e vagy isszák ezt a dolgot, az is, ha eljön egy ilyen erre a 3-4-1 órás beavatóra, akkor úgy fog utána már beülni a koncertre, hogy valós kapcsolata és valós tudása lesz ahhoz, amit hallani fog, és azt gondoljuk, hogy az élmény is sokkal jelentősebb tud lenni.
De még bőven nem ér ezzel véget a szeptemberi sor. Mik lesznek talán a legfontosabb fellépéseitek ebben a hónapban, amit most így kiemelnél előzetesen?
A szeptember mindig nagyon fontos, nem csak azért, mert a gyerekeket be kell iskolázni, hanem mi is beiskolázódunk, olyan értelemben, hogy indulnak a bérleti sorozataink. Említettük már a Szól a pálca bérletet, ami a nagy érdeklődés miatt két estén is megrendezésre kerül, szeptember 9-én és 10-én, mindig péntek, szombat estéken, 7 órakor kezdődik a Budapest Music Centerben. Nagyon szeretjük ezt a koncerttermet, mert rendkívül hangulatos és közel tud lenni a közönség a zenekarhoz. A másik ugye a Zeneakadémiai bérletünk, a Zeneakadémia pedig hát a világ egyik leggyönyörűbb és legfantasztikusabb akusztikájú koncertterme, úgyhogy ott mi abszolút otthon vagyunk. Szeptember 21-én Enrico Onofri nevű olasz hegedűművész és karmester lesz a vendégünk, ő nyitja meg majd a szezont. Részben olasz műsorral, részben Beethoven 8. szimfóniájával és egy brit vonós zenekari művel, nagyon izgalmas előadás lesz, nem csak az ő személye miatt, aki talán először vezényel Magyarországon ezen az estén, hanem a felhangzó művek miatt is, amik közt nagyon sok olyan is lesz, amit nagyon ritkán lehet hallani, viszont fantasztikus művek. És ezek mellett egy nagyon fontos sorozatunk lesz a Kalandra Fül bérlet, hiszen, ahogy említettem, célunk, hogy minél több emberhez elvigyük a zene szeretetét és szenvedélyét, így a gyerekekhez és a családokhoz is. Nekik szól ez a szombat délelőttönként 10:30-kor a BMC-ben megrendezésre kerülő sorozat. Nagyjából egy 1 órás, 3-4 órás koncertről van szó, egészen a piciket is várjuk, tehát 3-4 éves kortól lehet jönni, hozni a gyerekeket, akik egy szőnyegen dühöngve, vagy akár alva, vagy fekve hallgathatják meg azokat az előadásokat, amiket kimondottan az ő számukra készítettünk. Itt az első előadás 10-én lesz, szeptember 10-én, és egyből egy opera előadás, Haydn Apatikus című operájának magyar nyelvű, nagyon szórakoztató és színes előadására lehet majd számítani.
Az elmúlt percekben Hámori Mátéval, az Óbudai Danubia zenekar művészeti vezetőjével és karmesterével beszélgettem. Magyarországon csak nem 2 millió háztartást fűtenek kizárólag gázzal. A Daikin Hungary Kft. Ügyvezető igazgatója szerint azonban már elkezdődött egyfajta paradigmaváltás, aminek egyik zászlóvivője a hőszivattyús technológia lehet. Zugó Balázs azt mondta, hogy az orosz-ukrán háború és annak következményei jelentősen felgyorsítják a fűtés technológiai átállást. A riporter Molnár Gábor.
Mennyire változott meg érezhetően a hőszivattyúk iránti kereslet Magyarországon a rezsi csökkentés megváltoztatása, vagy a szabályok megváltoztatása után?
Alapvetően el lehet mondani, hogy van egy folyamatos kereslet növekedés és egy folyamatos érdeklődés. Ez már egy hosszú távú több éve tartó tendencia, viszont azt is egyértelműen látjuk, hogy a július 22-i bejelentés után elsősorban a lakosság oldaláról drámaian megnőtt az érdeklődés. Ez azt jelenti, hogy 6-7-szeresére nőtt az érdeklődés. Ez egy pánikreakció.
Tehát nem volt eddig a magyar lakosság kifejezetten tudatos ilyen szempontból? Ez azt is jelenti?
Azt kell, hogy mondjam, hogy mondjuk ha az elmúlt 10 évre visszatekintek, akkor igazából semmilyen olyan ösztönző nem volt, ami a lakosságot az energiafelhasználás visszaszorítására, vagy komolyabb energetikai felújításokra ösztönözte volna.
Viszont volt a földgáz, hogy elérhető közelségben, miért ne használjuk azt?
Így van, ráadásul az energiahordozónak, az energiának az ára, illetve a felújítással kapcsolatos költségeket, hogyha összevetjük, akkor a jelenlegi állapotnál mindenféleképpen sokkal hosszabb megtérülési idő jött ki. Ami jelentősen változott a bejelentés után, az az, hogyha valaki elkezd számolni, mennyit tud fedezni az energiaigényéből az államilag támogatott kedvezményes tarifákkal, illetve az e fölött levő energiafogyasztás milyen költségnövekedést okoz, akkor ebből a számításból nagyon jól látható, hogy ez a megtérülési idő, ez bizonyos esetekben lefeleződött. Ugye technológiától, ingatlan típustól függően ez a megtérülés, ez akár lehet 3 év is, illetve még egy fontos dolog, ami ebből az egyszerű matematikai számításból kijön. Tegyük fel, hogy valaki mondjuk 20%-kal van az államilag támogatott tarifa fölött, ez nem 20% költségnövekményt, hanem földgáz esetében ez 2,5-szeres költségnövekményt fog neki jelenteni az éves fűtési költségre vetítve.
Mondhatjuk, hogy öröm az örömben az, hogy ezek a technológiák talán nagyobb teret nyernek, különösen az Európai Uniónak a szabályozásának a szempontjából. Nem tudom, ugye itt a sajtótájékoztatón elhangzott ez a 2030-as bűvös céldátum, hogy addigra ennek is annak teljesülnie kell. Ezek a mostani tendenciák, ezek hozzásegítenek minket ahhoz, mint az Európai Unió kollektíváját, hogy elérjük ezeket a célszámokat?
Abszolút. Az Európai Hőszivattyú Szövetség jelentése alapján látható az, hogy az elmúlt évben, 2021-es évben több mint 2 millió levegővíz vagy talajszondás hőszivattyút adtak el Európában. Ez 34% növekedést jelent, több mint 500 ezerrel több hőszivattyú értékesítését. Az 1 millióról a 2 millióra való növekedés Európa szerte az 6 évet vett igénybe. A jelenlegi prognózisaink azok pedig azt mutatják, hogy a következő duplázás, tehát a 2-ről 4 millióra, az valószínűleg 4 éven belül meg fog történni. A fűtéstechnika területén egy paradigmaváltásban vagyunk. Ahogy annak idején az olajtüzelésről, illetve korábban a széntüzelésről ugye átálltunk egy akkor modern és tisztább technológiára, a földgázüzemre, ami rengeteg beruházással, rengeteg fejlesztéssel járt együtt, hiszen ki kellett építeni a gázhálózatot, a gázcsatlakozást, meg kellett valósítani, hogy a gáz eljusson a lakóingatlanokhoz. Ez a mostani paradigmaváltás egy sokkal hamarabb és sokkal intenzívebben meg fog történni. Ennek az egyik oka az az energia hatékonyságban, tehát abban keresendő, hogy a hőszivattyúk sokkal hatékonyabban tudják előállítani a fűtési energiát, mint az eddig megszokott vagy elterjedt gázfűtéses rendszerek. A másik pedig az, hogy szemben a földgázzal az elektromos áram, az elektromos hálózat, természetesen tudomásul kell venni, hogy vannak villamos hálózati oldalon is fejlesztési igények, kapacitási fejlesztési igények, de ez tulajdonképpen rendelkezésre áll. Tehát minden egyes háztartásban ott van a villamos energia, ott van a villamos áram, nagyon sok esetben nem kell külön csatlakozást kiépíteni.
Zugó Balázst, a Daikin Hungary Kft. Ügyvezető igazgatóját hallották, ezzel véget ért a hétvégi menetrend első órája. Maradjanak velünk, a hírek után a Soul History utolsó, egyben rendhagyó adásával jelentkezünk, amiben Rota Francescóra emlékezünk.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.